az orvos-beteg kapcsolat alapja bizalom kellene, hogy legyen, és ez nem csak egy ilyen morális elvárás, hanem hogy a beteg mennyire bevonható a kezelésbe, mennyire lesz partner, mennyire hajlandó együttműködni, mennyire bízik az orvosba, megy el a következő kezelésre. De sajnos Magyarországon ez azért kevésbé van jelen. Egy rendszer szintű változásra is szükség van. Iszonyatos mindent átható kiégéssel találkoztunk, és leterheltséggel. A diagnózis közlésnek egy egész pszichológiája van, tehát hogy milyen legyen az, mondjuk egy súlyos diagnózis esetén. Nagyon fontos a reményt nyitva hagyó közlés. Magyarországon a kommunikáció az orvosközpontú, tehát ez a gyorsan, daráljuk le, én elmondtam, amit akartam, latinul, na viszlát.
Jó napot kívánok, én Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, ez alkalommal Pintér Judit Nóra a vendégünk, az ELTE oktatója, pszichológus, és Judit behatóan tanulmányozta az orvos-beteg kommunikációt Magyarországon. Ennek kapcsán hívtuk ide ma a stúdióban. Bizonyára önök is már megtapasztalták a magyar egészségügyben azt, hogy működik az orvosok és a betegek közti kommunikáció. Nyilván erről mindenkinek vannak jobb és rosszabb élményei, mint ahogy nekem is, de abban talán mindenki egyetért, hogy azért van mit javítani ezen a területen. Te mire jutottál? Mi volt a legnagyobb megállapítása ennek a vizsgálatnak, vagy ennek a munkának?
Hát mi egy részterületet kutattunk az orvosok, a betegek és az orvosok közötti konfliktusok kapcsán, hogy milyen típusú konfliktusok vannak, és ezt hogyan oldják meg a konfliktusban résztvevők különféle helyzetekben, de ennél sokkal kiterjedtebb kutatások vannak az orvos-beteg kommunikációról úgy általában. Például az orvosi nyelvészet is egyre elterjedtebb kutatási terület, ahol például már a megszólításokat is ilyen mikroelemzésnek veszik alá. Tehát mondok egy példát, bemegyünk az orvosi rendelőbe, és akkor milyen szintjei vannak annak, hogy az orvos hozzánk szól. Tehát például azt mondja, hogy mondja, mi a panasz. Akkor a következő szint, hogy tetszik lenni? Harmadik, hogy van Feri bácsi? És mondjuk a negyedik, hogy van Feri? Ugye érezzük, hogy először ránk se néz, azt mondja, na mondja, mi a panasz? Ezzel nagyon gyakran találkozunk. A következőben van egy tetszik, hogy nem szólít meg minket, csak ez a tetszikező forma. A következőben lebácsiz minket, mondjuk, hogyha már nem tudom, 60 év felett vagyunk, és esetleg a negyedik verzióban az kimondja a keresztnevünket, és ránk néz.
Miért olyan fontos különbségek ezek? Nyilván érzem, hogy mit mutat, tehát van egy nagyon személytelen, és afelől indulunk egy sokkal személyesebb üzemmód felé, de valóban lényegesek ezek a különbségek?
Nagyon lényegesek, mert hogy az orvos-beteg kapcsolat alapja bizalom kellene, hogy legyen, és ez nem csak egy ilyen morális elvárás, hanem hogy a beteg mennyire bevonható a kezelésbe, mennyire lesz partner, mennyire hajlandó együttműködni, mennyire bízik az orvosba, megy el a következő kezelésre, tartja be az előírásokat, szedi a gyógyszert, ez mind azon múlik, hogy bízik-e az orvosban. És ezért ezek a lélektani aspektusok nagyon-nagyon fontosak, de sajnos Magyarországon ez azért kevésbé van jelen. Mindenféle modellek vannak az orvos-beteg kommunikációra, de mondjuk van egy ilyen 4 szintes modell, aminek a spektrum egyik végén a tekintélyelvű kommunikáció van. Na mondja, mi a panasz? Hát doktor úr, az a helyzet, hogy ez és ez. Ja, és persze a másik oldalon mi azt mondjuk, hogy doktor úr, főorvosasszony. Tehát, hogy egy ilyen teljesen aszimmetrikus viszony van, mind a kommunikáció, mind a kapcsolat terén. A másik pedig az úgynevezett partneri együttműködés lenne. Tehát ez a legpozitívabb viszony, ami mondjuk Nyugat-Európában sokkal inkább jelen van. Tehát ez a tétje, hogy hát élet-halál kérdés, hogy mennyire bízunk az orvosban, és mondjuk nem fordulunk egy súlyos betegség esetén alternatív gyógymódok felé, mert nagyon sok beteg azt érzi, hogy magára van hagyva. Nem kap megfelelő tájékoztatást, ez egy másik nagy kutatási terület, hogy milyen tájékoztatást kap a beteg, hogy kapja azt a tájékoztatást, megérti-e, amit mondanak neki. Tehát ez is egy nagy kutatási terület, ez a health literacy, hogy egyáltalán így értjük-e azt, amit mondanak nekünk. Tehát nagyon gyakran mondjuk papír alapú diagnózis közlés van. Oda tolják elénk a papírt, és semmit nem értünk belőle. Ennél egy fokkal jobb, amikor az orvos mondjuk ilyen latin nevekkel elmondja, hogy akkor mi a bajunk, semmit nem értünk belőle. Mit csinál az átlagember? Felmegy az internetre, és elkezd tájékozódni. Ez a kutatások kimutatják, hogy az egekbe lövi a szorongást, ugye az interneten való értelmezés a diagnózisodnak. És akkor a másik, hogy az orvosnak nincs rá ideje. Türelmetlen, nem tudsz kérdezni, és szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy hát, hogy bízunk az orvosban, és hogy elhiggyük neki, hogy jó kezekben vagyunk, és ő tudja, hogy mi a jó nekünk.
Ez miért alakult így vajon, vagy miért van még mindig így Magyarországon? Vannak nyilván kézzelfogható aspektusai, az alulfizetett, és ugyanakkor a másik oldalon messze menőkig túlterhelt orvosok és egészségügyi személyzet, az óriási betegszám, a teljesen kiégett emberi egzisztenciák, szóval nyilván ennek van sok dimenziója, de hol kell keresni az alapokokat? Oktatják-e például az egyetemeken az orvosoknak azt, hogy hogyan kell beszélgetni a páciensekkel?
Hát a dolog mélyére tapintottál, ugye két nagy, nem tudom, halmazt felsoroltál, ahol az okokat kereshetjük, az egyik valóban ez az alulfizetettség, a kiégés, az iszonyatos a rendszernek a túlterheltség és rosszul működése, a másik az orvosképzés, ahol valóban elhanyagolható az orvos-beteg kommunikációnak és a pszichés tényezőknek a tanítása jelen van, de ahhoz képest, hogy mondjuk fel kell készülni, nem tudom hány anatómia vizsgára, és így tovább azért mégiscsak kevésbé kisebb súlya lesik alatba. A másik egy ilyen történelmi hozadék, hogy iszonyatosan erősen jelen van, és ez a mi kutatásunkból, a mi konfliktus kutatásunkból is kiderül, iszonyatosan erősen jelen van ez az urambátyám viszony, amit sok interjú alanyunk egy ilyen hűbéri viszonynak nevezett, de valójában ez egy ilyen, hát ki tudja, hogy a szocializmus öröksége, de közben ez a mutizós Magyarország egy kicsit valahogy, mint egy ilyen akváriumban megjelenik tényleg ebben a szcénában, amiben egy ilyen nagyon torzult hierarchia és hatalmi rendszer van. Tehát a főorvosnak senki nem mer visszajelzést adni, szakmai visszajelzést sem mernek adni, az előléptetés sem feltétlenül szakmai alapokon megy, és hogy ez a torzult hierarchikus és hatalmi és patriarchális rendszer az egészségügyi dolgozók között is fennáll, és az egészségügyi dolgozók és a betegek világa között is fennáll. Illetve van egy még alapvetőbb különbség az, hogy az orvos számára a beteg és a betegség egy ilyen objektív tünettan. Pipa, ez, igen, oké, akkor ez valószínűleg ez a diagnózis. És a betegség fenomenológia, és erről szól a könyvem, a beteg számára, ez a betegség fenomenológiája, az megélt tapasztalata, ez a legszemélyesebb szenvedésem. Én ugyan a tüneteimet prezentálom, de én magam vagyok a fájdalmam, én magam vagyok a szorongásom. És hogy valahogy egy ilyen nyelvzavar van, egy kutatás, amit nemrég olvastam, így fogalmaz, hogy egy nyelvzavar van az orvos és a beteg között. A mi kutatásunk egy nemzetközi kutatás volt Szeged, Svájc és amerikai résztvevőkkel, tehát sokkal szélesebb körben vizsgáltuk az egészségügyi szénában a konfliktusok megoldását, meg a konfliktusoknak az okait, illetve a hatalmi szerkezetét ezeknek a konfliktusoknak a három országban.
Melyek azok az alapvető, tipizálható konfliktus helyzetek az orvos-beteg viszonyrendszerben, aminek a mentén mondjuk akár a kommunikáció el tud menni A vagy B irányba, jó vagy rossz irányba.
Mi ezt kvalitatív, az interjús módszerrel csináltuk, tehát megkértük az interjú alanyainkat, és ezek között voltak orvosok, ápolók, nővérek és betegek, hogy meséljenek el egy-két-három konfliktus szituációt az egészségügyi szcénában, amit átéltek részletesen, minél részletesebben, és ezt elemeztük ezeket az interjúkat, és végül is tematizáltuk, témákat hoztunk létre, hogy milyen típusú interjúk, konfliktusok jelennek meg. És hát egy nagyon részletes lista lett az eredmény, amelyben voltak tehát nyilván a hatalommal kapcsolatos konfliktusok, hogy a kiégéssel, a túlmunkával, az irális szerepelvárásokkal. Tehát mondjuk a Magyarországon egy iszonyatosan nagy probléma ez a mindenható orvos szerep, amit egyrészt a beteg is rárak az orvosra, illetve az orvos is próbál megfelelni ennek a szerepelvárásnak. És ez egy rettenetesen frusztráló dolog. A másik nagy típusa az információ áramláshoz kapcsolódik, hogy mondjuk a nővér se kap megfelelő információt, hogy mit tudom én, éjszakás nővér mit csináljon, nem jön az információ, és akkor ezt is ilyen millió szempontból lehet elemezni, hogy akkor valójában ez miért történik, hogy egy ilyen torzult információs hatalommal való visszaélés van mondjuk a nővérek között, vagy egyszerűen a kiégésből eredően rossz az információ átadásnak a hatékonysága, nem tudom, már az orvostól nem jött a kellő információ, a beteggel való kommunikációba csúszott el az információ, szóval, hogy ezeket ilyen további mikroelemzéseknek lehet alávetni, de például ez egy ilyen nagy dolog a kiégés és a túlterheltség miatt. Akkor ilyen különféle személyeskedések, pletykálás, rossz indulat, ezek is megjelentek, akkor az előmenetellel kapcsolatos frusztrációk, hogy mondjuk a főorvos kapja az összes komplikált műtétet, és a rezidens csak, nem tudom, egy nagyon hosszú idő után jut oda, hogy kipróbálhassa magát.
Komplikáltat mondtunk, de valójában hálapénzeset akartunk mondani. Jelen van ez még mindig ebben a szcénában? Most ez egy költőkérdés, mert valójában igen, és befolyásol-e valamit a hozzáálláson, illetve az orvos-beteg viszonyrendszeren az, hogyha mondjuk egy páciens egy vastagabb borítékot felejt az íróasztalon?
Ez is megjelent természetesen az interjúkban, és hát és természetesen jelen van, igen. Uh-huh.
Mi a helyzet a magánegészségügyel? Azt vizsgáltátok?
Nem, a magánegészségügyet nem vizsgáltuk.
Mennyire fogadták az orvosok, meg az egészségügyi dolgozók nyitottan ezt a tanulmányt? Meg gondolom, amikor elkészült, akkor megosztottátok az érintettekkel, hogy tessék, lehet belőle merítkezni, és talán sikerült egy pár pontra rávilágítanunk, ahol ildomos lenne némi javulást felmutatni.
Hát mivel nagyon sok helyen vettük fel ezeket az interjúkat, amelyek természetesen anonimak voltak, megjelent az Orvosi Heti Labban megjelent a cikkünk, a Mindennapi Pszichológia magazinban jelent meg ebből írás, a Orvosi Nyelvben, azt hiszem ott is, tehát hogy így számos olyan helyen, amit az orvosok forgatnak, nem én voltam a kutatás visszavezetője, szóval nem tudom, hogy ő kapott-e konkrét visszajelzéseket, gondolom, hogy kapott. Amiről én be tudok számolni, hogy ott a mi kutatócsoportunk ajánlott egészségügyi dolgozók részére mindenféle olyan csoportot, ami segít a pszichés nehézségek a munkával együtt járó pszichés nehézségek menedzserésében, de hogy annyira nem voltak népszerűek ezek a csoportok.
Mennyire?
Hát, nagyon kevéssé voltak népszerűek.
Egyáltalán nem érdekelte, mondjuk, mondhatjuk így az orvosokat, vagy csak egy nagyon kis százalékukat?
Hát, nem csak az orvosoknak, ápolóknak, nővéreknek, tehát tényleg az összes egészségügyi dolgozónak ajánlottuk. Igen, kevesen jelentkeztek. Igen, kevesen.
Ez nektek egy csalódás volt? Meglepő volt?
Igen, tehát azért erre nem számítottunk. Azt gondoltuk, hogy tehát annyi tapasztalatunk már volt, hogy nagyon leterheltek az orvosok, és nagyon máshol van a fókuszuk, és nem ez a lélektani terület izgatja őket, de hogy így ennyire nem érdekeltek ebben, az meglepett minket nagyon.
Mi a végkövetkeztetése ennek? Nyilván nem egy van, de hogy ki lehet-e ragadni valamit, ami mondjuk a nemzetközi mezőnnyel összehasonlítva azt mondott, hogy Svájc és Egyesült Államokbeli intézmények is megjelentek ebben a munkában. Mi volt a legszembetűnőbb különbség, akár Magyarország javára, vagy Magyarország kárára?
Magyarország javára nem volt szembeötlő különbség. Az, hogy ami nekem, meg hát azt hiszem, hogy objektíven is egy iszonyatosan káros dolog, az a visszajelzési gyakorlatnak a hát azt nem mondom, hogy lehetetlensége, de hogy a nagyon rosszul működése Magyarországon. Tehát mondjuk, amíg Svájcban, meg Amerikában, az nem is kérdés, hogyha mondjuk akár egy gyakornok, egy rezidens azt látja, hogy akár a főorvos valamit félrenézett, hibázott, tehát hogy bármilyen szinten kritikai visszajelzése van, azt a másik két országban megteszik. Magyarországon ezt nem merik megtenni. Ebben a kutatásban azt találtuk, hogy nincsen egy ilyen visszajelzés, és ennek a beteg issza meg a kárát. Tehát, hogy annyira bevésődött és torzult hatalmi szerkezetet látunk, amiben nem fér bele egy szakmai visszajelzés ebben a kutatásban.
Hát ez elég veszélyes tud lenni valóban.
Igen.
Mi a jövőbe vezető út? Látszik-e látszik-e valahol változás ezekben a viszonyrendszerekben, vagy pedig sehol semmi?
Hát ehhez egy longitudinális, azaz hosszú távú kutatás kéne, tehát ez a kutatás, amiről beszélek, ez már azért 5-6 éve volt a miénk, de azóta is folyamatosan vannak kutatások, de mondjuk nekünk is meg kéne ismételni ezt a kutatást hasonló kérdésekkel. Én azt gondolom, hogy van változás, mert hogy egyre nagyobb a tudatosság, de hogy itt egy rendszer szintű változásra is szükség van, ez természetesen mindennel kapcsolatban el lehet mondani, de hogy nem elég ezt beiktatni az orvosképzésbe, persze az is elengedhetetlen feltétel, vagy szóval, hogy elmélyíteni ezt az orvosképzésben, de hogy... Tehát, hogyha nincsen rendezve az orvosoknak a, nem tudom, a bére, a munkakörülményei, akkor tehát iszonyatos mindent átható kiégéssel találkoztunk, és leterheltséggel. Ugye megkülönböztethetünk betegközpontú, meg orvosközpontú kommunikációt, és hát Magyarországon a kommunikáció az orvosközpontú, tehát ez a gyorsan, daráljuk le, én elmondtam, amit akartam, latinul, na viszlát. Nincsen megfelelő tájékoztatás, és hogy az orvosnak egy csomó ilyen szerepe kellene, hogy legyen azon kívül, hogy ő így a testnek a kovácsa. Tehát, hogy neki kellene egy ilyen fordító-interpretátor funkció, hogy ott van az a diagnózis, és ezt lefordítja a betegnek. Tehát tényleg nem csak szó szerint latinról magyarra, hanem hogy ő is, hogy a beteg is megértse. Akkor egy ilyen keretezés. Iszonyú fontos, hogy milyen metaforákat használ az orvos. Például, tehát ilyen metafora kutatások vannak az orvosi nyelv kapcsán. Tehát mondjuk egy súlyos halálos diagnózis, vagy egy ráknak a diagnózis, az olyan, mint egy trauma, az így odaszögezi a beteget a jelenhez. Kimondják, hogy rák, és kész. Tehát, hogy így képszakadás. Nem tudja befogadni azokat az információkat. Az orvosoknak eleve tisztában kéne lenniük azzal a pszichés hatással, amit a rossz hír közlése kelt. És ilyenkor például nagyon segítenek az ilyen folyó metaforák. Tehát, hogy milyen metaforát használ az orvos a daganatos betegségre.
Vagy erre
az egész. Hát, hogy igen, hogy akkor, hogy mondjuk, hogy így képzelj el úgy, tehát, hogy szó szerint azt mondja a betegnek, hogy így képzelj el úgy akkor ezt az egészet, hogy a kezelés, meg minden, hogy mintha egy, nem tudom, belépnék egy folyóba, és hogy most így itt tartunk, de hogy majd így, nem tudom, elhajózunk, mindenféle utakon átmegyünk, nem tudom, lesznek nehezebb kikötők, de hogy majd megérkezünk, tehát hogy akár szó szerint egy ilyen képet adni neki. De rengetegféle metafora van, és a kutatások... Például a kutatások egy része ezzel foglalkozik, hogy ezek mennyire hatékonyak, vagy hogy mi az, ami úgy be tud menni, mert hogy itt tényleg itt egy alapvető dolog, mondjuk egy súlyos diagnózis után megnyerni a beteget a kezelésnek. Ugye az onkopszichológia foglalkozik ezzel, hogy tehát tényleg ezek ilyen gyászfázisok, amin a beteg átmegy egy ilyen diagnózist megkapva. Nagyon fontos akkor a súlyos beteg, tehát hogy a diagnózis közlésnek egy egész pszichológiája van, tehát hogy milyen legyen az, mondjuk egy súlyos diagnózis esetén. Nagyon fontos a reményt nyitva hagyó közlés. Tehát persze joga van a betegnek tudni teljesen tisztán a diagnózis, de nem mondjuk azt neki, hogy holnap meg fog halni. Nagyon fontos, hogy kérdezhessen, nagyon fontos, hogy időt hagyjunk neki, hogy a hozzátartozó is jelen legyen, hogy valahogy empatizáljunk vele, hogy hagyjunk időt valahogy ezt feldolgozni.
Hát ennek tényleg számtalan dimenziója van akkor. De tényleg belefutottatok olyanba, hogy mondjuk páciensek pont ezért, mert valahogy elégtelennek találták ezt a kommunikációs közeget, ezért mondták azt a hivatalos vagy hát a mainstream egészségügyre, hogy akkor köszönöm szépen, én inkább valahol máshol egy auralátónál keresek gyógyulást, és nem a kórházban. Létezik ez?
Sajnos ez egy létező jelenség. Nem tudom, hogy mennyire gyakori, de én azt gondolom, hogy nagyon gyakori. Tehát a betegek magukra hagyva érzik magukat ebben a rendszerben, úgy érzik, hogy nem tudnak kihez fordulni. Az is probléma, erre vonatkozó kutatások is vannak, hogy nem tudják elérni a kezeli orvosukat mondjuk két személyes találkozó között. Nincsen hozzá telefonszámuk, nem merik, tehát eleve van ez a rettenetesen aszimmetrikus viszony, jaj, nem merem keresni. Tehát, hogy ahhoz már kell egy ilyen agilitás, vagy egy ilyen lelki alkat, hogy akkor... akkor valaki nagyon nyomul az orvosára, de mondjuk valaki éppen egy halálos diagnózist megkapva, nem biztos, hogy olyan lelki állapotban van, hogy akkor az orvosára fog nyomulni, meg van annyi lelki ereje. Tehát, hogy nem merik hívni, nem mernek, nem is tudják, hogy... De a magánorvosokkal egyébként ugyanúgy bejelentkezünk egy rendelőbe, van egy központi szám, meg van a következő időpont, nincsen hozzáférésünk ahhoz a magándokihoz, pedig fizettünk mondjuk 20 ezer, vagy 40 ezer, vagy 500 ezer forintot. Szóval, hogy van egy ilyen kiábrándulás az egészségügyből, és akkor nagyon gyakran más típusú alternatív gyógymódokat keresnek az emberek, és hát és az életükbe kerülhet. Uh-huh.
Kemény, a könyved ezzel szemben a krónikus betegségek lélektanát vizsgálja, ez is egy pár évvel ezelőtti kiadvány, de minden dimenziója létezik ennek a címnek továbbra is, és nyilván van átkötés a két terület között, hiszen azok az emberek, akik mondjuk egy krónikus betegségben szenvednek, azok nyilván belekerültek ebbe az egészségügyi rendszerbe, ott megtapasztaltak ezt, azt, amazt, és az lecsapódott bennük valamilyen formában. Mit lehet erről a könyvről tudni, mik a legfontosabb megállapítások, hogy mire jutottál?
Krónikus betegségek lélektana. Igen, ezt a könyvet örülök, hogyha esetleg egészségügyi dolgozók is forgatják, meg hát a hétköznapi emberek is. Hát alapvetően az úgynevezett mély betegségekkel foglalkoztam, amelyek krónikusak, vagy kritikusak, progrediálóak, akár halálosak, tehát hogy nem egy ilyen hétköznapi náthárról van szó, vagy amiből könnyedén föl lehet épülni, hanem amelyek ilyen traumatikus jellegűek, tehát hogy az életet tényleg egy ilyen előtte és utára állapotra osztják, és utána ezzel kell együtt élni egy ilyen krónikus beteglétnek a tudatával, tehát mit lehet kezdeni azzal, hogy én már nem az az egészséges valaki vagyok, aki egykor voltam, hanem a beteg, aki vagyok, és mindig is leszek. Tehát hogy lehet azt csinálni, hogy ez ne egy ilyen az egész identitásomat és életérzésemet átható, negatív, meghatározó, szürke valami legyen, hanem az életem egy körülhatárolható eleme, tehát ne a centrumom legyen, hanem egy részem, amivel együtt és aminek ellenére értelmes életet tudok élni. Tehát, hogy hogyan lehet megküzdeni egy ilyen diagnózissal, és ezek nem csak a testi problémák, nyilván ennek az aspektusai a fájdalom, a kezelésekre járás, hanem lelkileg is hogyan lehet ezzel megküzdeni. És akkor ezt elemeztem, ennek a lelki aspektusait, hogy mit jelent ez a beteglét, tehát például az élet figura háttérrel elrendezése megfordul, hogy a testünk, ami eddig csak egy ilyen észrevétlen eszköz volt, ami szolgált minket, cselekvéseinek a háttere hirtelen előtérré lép elő. Ugye az, hogy kerekesszékben felmenjek a lépcsőn, az, hogy egy fizikai fájdalommal megcsinálom azokat a rutin cselekvéseket, tehát hogy a test hirtelen ellenem fordul. Mit tudok kezdeni ezzel a kapcsolattal, hogy úgy élem meg a saját testemet, ami hirtelen az ellenségem és az életemre tör.
Nehéz. Igen. Nehéz téma. Kapnak-e mondjuk a krónikus betegséggel diagnosztizált emberek, vagy abban szenvedő emberek segítséget az egészségügyi rendszerben, a pszichés aspektusok feldolgozásában?
Kórháza válogatja a Szegedi Klinikán, ahol én kezdtem ezt a kutatást, és azóta átjöttem az ELTE-re. Ott például egy masszív kutatási központ volt, vagy masszív kutatási irány, az egészségpszichológiai tanszék, aminek Csabai Márta volt a vezetője, és ott orvosok, pszichológusok voltak a betegágynál, tehát hogy ott például a sebészeten, vagy a belgyógyászaton, tehát hogy ott voltak státuszban olyan pszichológusok, akik konkrétan szomatikus betegekkel foglalkoztak, és természetesen ilyen kérdéseket is átbeszéltek, és nem tudom a számokat, de talán azért hát sok kórházban, vagy remélem, nem tudom, a legtöbb kórházban azért egy-két pszichológus rendelkezésre áll, hogyha ilyenről van szó. Uh-huh. De ezen kívül most már ugye létezik jó pár éve az egészség szakpszichológusi képzés, ami konkrétan szomatikus egészség, betegség problémákkal, tehát pszichés problémákkal küzdő emberekkel, tehát beteg emberek, betegségeknek a pszichés aspektusai, tehát ezzel foglalkoznak.
És maguk a betegek, a paciensek tudják-e, hogy rendelkezésükre állnak ilyen lehetőségek? Most egy közvetlen példát az ismeretségi körömben megesett, hogy valaki egy ilyen operáción ment át, sikerült is, minden rendben, és aztán utána elbocsátották az egészségügyi intézményből, és utána saját magán múlik az gyakorlatilag a saját anyagi és nem tudom, attitűdbeli hozzáállásán, meg lehetőségein, hogy vajon elmegy el mondjuk egy pszichológushoz magánrendeléssel, saját kezdeményezéséből, mert hogy a kórházból bármilyen jó munkát is végeztek mondjuk a sebészek, semmiféle ilyen irányú támogatást nem kapott.
Hát ez a magyar helyzet, semmifélét nem kap. Az idősebb generáció, nem tudom, hogy mennyire van tisztában ezekkel a lehetőségekkel, de talán a fiatalabb generáció sem. Tehát, hogy még mindig, tehát, hogy az egész pszichológiával, mint olyannal szemben a magyar társadalom még mindig nagyon előítéletes. Tehát inkább mennek az emberek egy kineziológushoz, vagy egy auralátóhoz, mint egy pszichológushoz. Tehát egy nagyon stigmatizáló attitűd van a lelki nehézségekkel szemben, okozzák azt szomatikus betegségek, baleset, vagy bármi. Tehát, hogy nem kell ahhoz betegség, hogy valaki ne menjen pszichológushoz. Tehát, ha depressziós vagy szorong, vagy nem tudom, akkor se van ez a fejében, hogy ő pszichológushoz akar menni. Úgyhogy így van ez a szomatikus betegségekkel is, ott meg még kevésbé, hiszen hát most oké, hát most van valami bajod, hát majd meggyógyulsz.
Milyen lelki aspektusai vannak mondjuk egy ilyen krónikus betegségnek, melyek a legfontosabb megjelenő képződmények vagy tünetek? Felteszem, a depresszió az egyik, hogyha mondjuk valakivel tényleg közölnek egy olyan hírt, meg egy olyan állapotban szenved, hát ő valószínűleg a lelki állapotának nem fog a legjobbat tenni, aztán ott van talán még a szorongás.
Igen, hát attól függ, hogy milyen típusú diagnózist kap, de hogy azért a kutatások azt mondják, hogy bármilyen betegségről is legyen szó, nagyon sok tekintetben hasonló lelki reakciókat váltanak ki. Az első az, hogy ez a közvetlen krízis vagy trauma, amit egy diagnózis után átél az ember, ez hogy néz ki, és a második az, hogy hosszú távon akkor milyen lelki következményei vannak. Ez a közvetlen reakció, ez, mint mondtam, a gyász folyamatnak a fázisai. Tehát először egy sok, ez nem lehet igaz, tagadás, ez nem lehet, ez biztos valami tévedés van, küzdelem, de biztos, 15 szakvéleményt kérek. És aztán szépen lassan, hogyha itt megfelelő segítséget kap, akkor így ez a folyamat elvezet odáig, hogy elfogadja a diagnózist, és akkor így a gyógyulás vagy az együttműködés útjait keresi. És a hosszú távú lelki következmények pedig végülis egy ilyen adaptáció, tehát hogyan tudok adaptálódni ehhez az állapothoz, és akkor én ezt egy ilyen tapasztalati módon elemeztem, tehát hogy tényleg az egyes szám első személyű tapasztaló számára, tehát én, mint beteg számára, hogyan adódik a betegségem. Ugye ez a fenomenológiai megközelítés. És akkor beszéltünk az időhöz való viszonyról. Tehát, hogy ugye ez az akkor és most, amikor még egészséges voltam, és most. A jövő, tehát a múlthoz való viszony, a jövőhöz való viszony, hogy mennyi időm van még, mit tehetek meg még. Ez a ha akkor időiség, ha megérem a jövő hónapot, ha jók lesznek az eredményeim. Akkor a kezelésektől függően, ugye, hogy na mindegy, a kórházba járás, tehát ennek is, fú, ezt is így nagyon sokáig lehet mecsetelni. Akkor a térhez való viszony, ugye fizikai fájdalomnál a tér átalakul, tehát hogy a közel és a távol, hogy ami eddig közel volt, csak leugrom a boltba, az most lehet, hogy elérhetetlen távolba kerül. A saját testhez való viszony a következő, hogy kerekesszékbe kerülök, ahhoz, hogy kiszálljak a székből, vagy az ágyból, meg kell fogni a lábamat, tehát, hogy, és kitenni a kerekesszékből, tehát hogy amikor a lábam maga tulajdonképpen tárgyá válik, vagy rendszeres kezelések, mondjuk dialízis, amikor egy gép tart életben, vagy protézisek, hogy akkor az a testem részévé válik, vagy egy kemoterápiás kezelésnek az elfogadása, hogy tulajdonképpen azt élem meg, hogy mérgeznek engem, és ez a mérge valahogy úgy keretezni, hogy ez segít. És hát, hogy milyen jelentést adok a betegségemnek. Tehát, hogy a kutatások szerint 4 nagy fő jelentéskategóriában gondolkoznak a betegek, hogy a betegség lehet ellenség, van betegségelőny, most nem is emlékszem a többire, de hogy az például barom érdekes, hogy a betegség az, tehát amikor betegség előről beszélünk, akkor valami pozitívat nyer valaki a betegségéből, de ez egy ilyen trükkös dolog, ez egy ilyen idézéles pozitívum, tehát mondjuk, hogy mondjuk nem kell többé munkába menni, és neki eltartani a vállán az egész családot. Vagy mondjuk a büntetés is egy ilyen jelentés kategória, erre is mondok egy példát, hogy végre megkaptam a büntetés, ez egy interjúban van, végre megkaptam a büntetésem, amiért rossz anya voltam, a rákot, most már nem kell tovább várnom rá. Tehát, hogy hogyan keretezik az emberek a betegségüket, a halálos betegségüket, vagy súlyos betegségüket, milyen jelentést tulajdonítanak neki, ez nagyon meghatározza a betegségükhöz és a kezeléshez való viszony. Tehát, hogyha valaki egy jogos büntetésként tekint a rákjára, akkor azért érezzük, hogy máshogy fog a gyógyításhoz, a gyógyuláshoz viszonyulni.
Fú, ez egészen hátborzongató, hogy vannak, akik nyilván sok egymásra hatás eredményeként, de hogy így kezelik ezt a dolgot. Lehet-e valamiféle általános tanácsot adni azoknak pszichológusi szemmel, akiknél mondjuk diagnosztizáltak ilyen krónikus betegséget, akik ilyennel élnek, mi az, amit tegyenek, meg mindenképpen a saját jobb létük érdekében, és mi az, amit semmiképpen ne tegyenek meg?
Hát egyrészt ne dugjuk homokba a fejünket, másrészt nekem nagyon tetszik, most két ilyen terápiás irányt emelnék ki a sok közül. Az egyik az a kognitív terápia, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy aki kapott egy ilyen diagnózist, annak mérhetetlen mennyiségű lelki energiája megy el olyan vakvágányokra, hogy miért pont én. Ez nem lehet igaz. Szóval, hogy persze ez is, hát ez el kell fogadni a helyzetet, de hogy ezeket a sehová nem vezető, önőrlő köröket valahogy meg kéne kerülni. Szóval, de hát ez már ilyen zen állapot kell, hogy jó, hát ez dobta a gép, most akkor ezzel kell kezdenem valamit.
Mennyiben segít mondjuk egy támogató, erős, szociális vagy családi közeg?
Erről nem beszéltem, de ez természetesen nagyon, nagyon sokat segít. Szóval társas támogatás is egy fontos kutatási terület, de például és a könyvemben is sokat írok erről, és ez is egy kutatási terület, hogy a családban betöltött szerepeket és az egész családi rendszert hogyan alakítja át egy beteg családtag, egy krónikusan beteg családtag. Tehát lehet, hogy egy túlzott támogatás felerősíti a dependenciát, és meggátolja, vagy lassítja a gyógyulást. Lehet, hogy egy folyamatos, ilyen látens büntiben van az illető, akiről már hosszú ideig gondoskodni kell, mert hogy mindenki haragszik rá, hogy miért kell őt tápolni. Szóval, hogy annyi aspektusa van ennek is, de egy valóban pozitív támogató közeg, de nehéz jól segíteni. Tehát aki már volt beteg, az tudja, hogy a folyamatos hogy vagy kérdés, a folyamatos túlóvás, ápolás, hogy csak ez a téma, ez is nagyon benne tart így pszichésen ezek barosz körökbe.
Közbe vágtam, volt egy második
aspektus. Igen, az pedig a narratív orvoslás, ami megint egy iszonyatosan nagy fejezet, de hogy...
Mit jelent az, hogy narratív orvos le?
Hát, hogy történeteken keresztül, ez az egész narratív téma most nagyon, nagyon fut a pszichológiában, meg szinte más tudományokban is, de hogy milyen történetet adhatunk, milyen történetben beszélhetjük el betegségünket, tehát hogy különféle betegségtörténeteket nem tudom, elemeznek a kutatások, és hogy a segítő is azt, szóval, hogy azon dolgozik a beteggel, hogy a betegsége történetének együtt írjanak kvázi társszerzőként egy jó történetet. Saját magam számára hogyan keretezem, hogyan értelmezem, hogyan adok jelentést annak a történetnek, hogy én voltam XY, egy egészséges valaki, lett ez a diagnózisom, és most itt tartok, és lehet, hogy 2 hónap múlva meg fogok halni. Tehát, hogy és akkor itt beszéltünk káosz történetekről, hogy ez az egésznek semmi értelme, és minden jelentés széttört, és semmi értelme az életemnek. Akkor vannak a helyreállító történetek, amelyek valahogy a betegség előtti ént szeretnék helyreállítani, mint hogyha mi se történt volna, és ez nyilván nem lehetséges, mert sose leszek ugyanaz, aki voltam. És mondjuk vannak a kereső történetek, amelyek valahogy így valahogy egy ilyen értelmes keretbe tudják foglalni, hogy igen, ez megtörtént. Sokszor ezzel a metaforákkal is összefügg, hogy milyen metaforát találok a betegségemre, nem tudom, egy utazás, egy küzdelem, egy bármi, egy bolyongás. És hogy keresem az élet értelmét, és hogy vannak ilyen nagyon, nagyon, nagyon negatív jelentések, meg nagyon negatív történetek, amik csak a kudarcról szólnak, a gyászról, a vereségről, és akkor a narratív pszichológus az segít valahogy a betegnek jobb történetet írni, jobb élettörténetet gyakorlatilag.
Uh-huh. Van-e valami, amit még szeretnél mindenféleképpen elmondani az egyik vagy a másik területtel kapcsolatban?
Hát még csak így biztatásul annyit, hogy Viktor Frankl, a logoterápia atya, nagyon sokat foglalkozott nyaktól lefelé megbénult emberekkel, és végülis ő írta le azt, hogy az élet bármilyen módon értelmes lehet, és csak attól függ, hogy mi megtaláljuk-e benne ezt az értelmet, és hogy ez sokszor egy ilyen nagyon küzdelmes út, de hogy talán megéri. Ez a küzdelem. Tehát, hogyha úgy is tűnik, hogy nincsen értelme az életnek, ez sokszor csak ez a szemüveg mondja, vagy ez a szemüveg mutatja így, amit a betegség tesz fel ránk. Szóval, hogy attól tűnik értelmetlennek minden, de hogy ezt meg tudjuk munkálni, és újra értelmet álltunk az életben.
És még egy utolsó kérdés, hogy ez mindez mennyire mondjuk társadalom függő. Tehát mondjuk egy magyar társadalomban, ahol azért elég sok, nem tudom milyen, transgenerációs traumáktól kezdve a jó ég tudja míg, tehát ez egy elég nagy katyvasz, amiben mi itt élünk. Velünk szemben mondjuk létezik, most csak egy hasamra jutok, mondjuk az Egyesült Államok, ahol azért mondjuk így a pozitív pszichológiának sokkal nagyobb hagyománya van, és a mindennapokban jobban a része az emberek életének. Mennyire függ ez össze? Tehát egy eleve egy ilyen kicsit deprimáltabb és szorongósabb társadalomban nyilván, vagy hát én azt gondolnám nyilván, eleve a krónikus betegségek lélektana is egy ilyen súlyosabb színezetet vesz föl, vagy azt mutatja, mint egy ilyen kicsit, hogy mondjam, egészségesebben fejlődő társadalomban.
Nagyon jó kérdés, ilyenről nem tudok, de ez lesz a következő kutatási területem, de azt tudom, hogy voltak olyan összehasonlító vizsgálatok narratív pszichológiában, hogy a különféle nemzeteknek a mítoszai történeteit elemezték, a történetek műfaja, szerkezete, kimenetele tekintetében, és akkor itt találták azt, hogy mondjuk a magyar történetekre, jól emlékszem, így a kudarc, a veresség történetei, tényleg ilyen tragédiák, ezzel szemben mondjuk az amerikai történetekben így a hősnek a, nem tudom, végiggázolása az életen. Szóval azt gondolom, hogyha így ezekben az alaptörténettípusokban ilyen különbségek vannak, akkor a betegséghez való viszony tekintetében is megjelhetnek ezek a különbségek.
Jó, köszönöm szépen. Pintér Judit Nóra volt a vendégünk, az ELTE pszichológus oktatója. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a meghívást.